Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A rendnyitó Isten tisztelete kezdetén énekeljük az énekfüzet 6-os számú énekét. Az énekfüzet 6-os számú énekét, ami a régi református énekeskönyv 67. Zsoltára számú ének. Ennek énekeljük a leírt első versét: Úristen, áldj meg jó voltodból. Egyházkerület, a Pápai Református Egyházmegye, a Pápai Református Egyházközség és a rend minden kedves szervezője, a szervezésben résztvevő tagjai nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, akik már ma ide érkeztek, hogy ezen a háromnapos péntek délután, szombat és vasárnap korai délutánig tartó háromnapos rendezvényen részt vegyenek. Köszönjük, hogy vállalják a tábori körülményeket, mindjárt egy kicsit megnyitják a sátor oldalát, és talán egy kis levegő is lesz, és nem lesz rosszul senki az Isten tiszteleten a levegőtlenség miatt, de reméljük, hogy jól fogja érezni mindenki magát abban a közösségben, ahol együtt vagyunk. Jó nekünk itt lenni. Íme most van az üdvösség napja, ami természetesen a végidőkkor egyszer majd eljön, de ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van közöttük. Ezzel a gondolattal köszöntöm kedves minnyájukat, örüljenek velünk együtt, hogy itt van ez a három nap, és reméljük, hogy mindenki csodás élményekkel megy majd haza. Folytassuk Isten tiszteletünket Istenünk énekszóban való magasztalásával, az énekfüzet 2-es számú énekének első és második versét énekeljük. Ez az énekfüzetben a 2-es számú ének, az énekeskönyvünkben a 25. Zsoltár, az első vers így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Thank you. mi segítségünk, s a mi együttlétünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ugye, mint azt írva találjuk Lukács evangéliumának a 19. fejezetében, annak az első 10 versében. Lukács evangéliuma 19. fejezetének első 10 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fűbánszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy barcfügyefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor a sietve leszállt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt és ezt mondta az Úrnak. Uram, én meg vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus is felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ezek az Isten igaz beszédei, az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Most pedig feleljünk az ő szavára, helyünkön maradva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyám, hálaadott szívvel áldunk és magasztalunk téged megtartó kegyelmedért. Köszönjük, hogy a te szeretetedből most megtapasztalhatjuk a csodát, együtt lehetünk. Köszönjük, hogy elküldted a te egyszülöttedet, aki azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Most pedig azt érezhetjük, hogy meg vagyunk mi, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy meghallhattuk hívó szavadat. Köszönjük ezt az alkalmat, a találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy csodálatos dolgokat készítettél velünk nekünk. Kérünk, add, hogy mégis a legfontosabb, hogy itt a programok sokasága közepette is az legyen, hogy közelebb kerüljünk te hozzá. Hogy közelebb legyünk az üdvösséghez, amikor elmegyünk innen, mint amikor idejöttünk. Ezért kérünk, munkálkodj mindannyiunk lelkében. Légy segítségünkre most is, hogy meghallhassuk igéd üzenetét. Szent lelkedet, áraszt király, töltsd be annak ajándékaival, hogy felszabadultan és őszintén magasztalhassunk téged, felszabadultan és őszintén örülhessünk a találkozásoknak, örülhessünk egymásnak, hogy vagyunk itt a Dunántúlon reformátusok, nem is kevesen, akik egy szívvel és egy akarattal téged keresnek, téged magasztalnak. Kérünk Istenünk, ne engedd, hogy elfelejtsük a legfontosabb dolgot, akkor mindenek fölött a hozzád való közeledés, a hitben, a reménységben és a szeretetben való növekedés legyen a legfontosabb. Jöjj közénk, áld meg a mostani Isten tiszteletünket, és áld meg az előttünk lévő napok minden alkalmát. Szent fiad, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Most pedig ige hallgatásra, ige hirdetésre készülve a programfüzet 8. énekének második versszakát énekeljük. A 8. ének második versszakát énekeljük, ami a református énekeskönyv 226. dicsérete. Gyújtsd meg szövéknekét, áld egy szent igédnek.
Thank you. Szeretett testvéreim, az a szent ég, amelynek alapján Isten üzenetét az ő szent lelkének segítségével közöttetek hirdetni szeretném. Írva található az imént hallott rész a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 19. részének hallott verseiben, és még egyszer olvasom a 9. versét. Mondta pedig néki Jézus, van-e üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahámnak a fia. Szeretett testvéreim, sokféle szempontból lehet megközelíteni Zákeusnak a történetét, és sokféle szempontból lehet róla beszélni. Mert nagyon gazdag, és azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt nagyon is jól ismert történet ez. Azonban megfigyeljük a történetet és az eseményt, akkor tulajdonképpen három szereplője van. A tömeg, Zákeus, a vámésadóknak a főigazgatója, hogy így mondjam, és a názáreti mester. Mai nyelven így nevezzük őket, hogy a társadalom, az egyén és a Krisztus. A történetről rendszerint úgy beszélnek, hogy csak egyik vagy a másik szereplőt mutatják meg belőle. Az egyikben Krisztus mellett a két másik szereplő csak mozdulatlan háttér, Zákeus tesz néhány jótékony dolgot, de az egyén és a közösség nem lesz mássa azzal, hogy Krisztus ott járt és ott van közöttük. Aztán mások ebből a történetből Zákeusra irányítják a fényt. Különös kép az, hogy az akkori időknek ez a kicsi termetű talán haun arcú pénzes tarzsi ura képes fölmászni az ucéri fügefára, kapelfára, hogy ezt a gyógyítót, a híres embert egyszer lássa. Aztán megint mások történik, a mai ember mindenek előtt a harmadik szereplő a tömeget látja meg. Hajlandó azt hirdetni, hogyha fegyelmezett társadalomban élt volna ez a szerencsétlen Zákeus ott a pálmák városába, akkor ennek a kicsi uzsorásnak, akiknek a neve tudjuk annyit jelent, hogy tiszta kezű, tiszta szívű, nem lett volna alkalma arra, hogy a megszálló római katonassággal a háta mögött zsarolja az adózókat. Azt mondják, hogy csak egy lezüllött, széttesett társadalomban nőnek ki ilyen lehetetlen szegénység. Meg kell javítani a társadalmat, a közösséget, akkor majd mássá lesz benne az egyén. Most mind a három szereplőjét vegyük számba ennek a történetnek, mert nagyon is összetartoznak. Egyiket a másiktól nem lehet elválasztani. Boldog társadalom nincs értékes, tiszta egyének nélkül, és egyén élet a közösségben tud igazán megerősödni, és a társadalom és az egyén, ahogy egy teológus kifejezte, pokolra jut azonban Krisztus nélkül. A tömegről két feljegyzést olvasunk ki. Először azt, hogy a sokaság Jézust eltakarta Zákeus elől, aztán azt, hogy mindannyian zúgolódtak. Talán még tüntettek is, ahogy a manapság divat, Zákeus ablak alatt, amikor Krisztus belépett ő hozzá ehhez a lehetetlen emberhez, ráadásul ott kér szállást. A társadalom Jerikóban, de nem maradjunk csak Jerikónál, lépjünk kicsit közelebb a mai időben, a társadalom Győrben, vagy Pápán, vagy a világ bármelyik darabján egységekből áll, mint ahogyan a gyöngytüzér gyöngyszemekből, vagy az erdő fából, és mindenütt olyan lesz az összesség, amilyenek maguk az egyén. És amint előttünk áll ez a közösség, azt kell látnunk, hogy ezer és ezer Zákeus várta Jézust, egyik sem volt külön nála, csak talán kevesebb sóvágás volt Krisztus után. Tehát a tömeg kitoldul Jerikóba, mint egy népünnepére, Jézus látására, de eltakarta Krisztust azok elől, akik keresték őt. Néhány perccel Zákeussal való találkozás előtt egy vakkoldus hívta, tudjuk, Jézust, egy országúti fa mellett kiabálva, és a tömeg le is szólja ezt a nálánál elesettebben, ne zavarja már ugyan ezt az ünnepélyes bevonulást. És a közösségek élete, akár egy társadalomi, vagy néha az egyház látható tagjai, hányszor akadály Krisztus kereső emberek számára, akik Krisztus felé fordulnak, háttal állnak Zákeusnak. És milyen kemény dolog az, ha Krisztus ünneplő seregek emberei fordulnak el másik embertől. Másodt azt olvassuk egy helyütt, hogy egy bénát nem tudnak odavinni Krisztus elé. A kíváncsi hallgató tömeg miatt akik elzárják az utat, végül is a lakos háznak a tetejét kell kibontani, hogy a beteg oda érkezzék Krisztushoz. És milyen kegyetlen ennek a tömegnek az ítélkezése, amikor Zákeus boldogan megy Jézus előtt, a szíve majdnem szétfeszül az örömtől, akkor szinte szeretnék megdobálni kővel bűnöshöz megbeszállásra. Tömeg, valaki így mondotta, olyan, mint egy hangszer, csak tudni kell rajta játszani. Irgalmatlanná tud válni, pedig millió megérkezett, vagy csődbe jutott Zákeus világba. Közös bűnök, közös szenvedélye, hiú és könyörtelen emberek, gazdagok és szegények, tudósok és írástudatlanok összessége, mely így a tömegben elveszíti az ítélő képességét. A másik szereplő, az egyes ember, akit Jézus a nevén nevez, hív. Nincs más módszer arra, hogy az egészséges társadalmunk, közösségünk legyen, mint az, hogy minden egyes ember legyen értékes személyiség. Ha egy repülőgépnek tudjuk, hogy egy pici kis csavarja rossz, elromlik, abból az egész repülőgépnek a katasztrófája bekövetkezhet. Hogy lesz az egyén a társadalomnak igazán hasznos tagjává? Van, aki azt mondja, hogy a törvényeket kell hozni, alkotni, majd aztán megváltozik. De figyeljük meg, hogy nincsen olyan törvény, főleg Magyarországon, amit ne próbálnak kijátszani az ember, sőt, egy ősi ösztön van bennünk arra, hogyha lehet a tiltó parancsokkal szembeszálljunk. Azt mondjuk mindig, hogy a meg nem engedett gyümölcsnek van a legjobb íze. És a törvény megszegésének van valami ősi csalogatása. Szigorú törvényekkel nem lehet az emberek szívéhez hatolni. Mások szerint tanítani kell az embereket, hogy belássák azt, hogyha mindenki becsületesen él, akkor az emberre, egy-egy emberre keveset teheresít. A jótett értelmes és üzleti szempontból is hasznos, és a becsületes kereskedőnek a jó áru a legjobb reklám. Nos, lehet módokat, módszereket ajánlani, nem sokra megyünk. Egyetlen mód van arra, hogy egymásért, a közösségért élő személyeket neveljünk. Egyetlen lehetőség van arra, hogy az egyik ember a másikat elfogadja, hogy szeresse, a külön-külön változik meg az embernek a lelke, mint ahogyan Zákeusé is más lett. Semmiféle más hatalom nincs a világon arra, hogy valaki állandóan szolgálni tudjon, adjon, mint egy mennyei jó szó. És ebben a gyökeres átalakulásban Zákeus megutálja az eddigi életét. Külön tud válni teljesen magától, nem úgy, hogy vádolják. A bírói ítélet állítólag még az embereket nem tett még jobbá, hanem úgy, hogy Krisztus szeme ránéz, és ebben a tiszta tükörben, ebben a szemben meglátja az ember magát. A saját bűneimet, ha másokban látom, akkor ládozódva kiáltozom, hogy micsoda csúfság és botrány az ilyen élet. Magamat nem tudom megismerni. Egy mese szerint, úgy olvastam egyébként, de lehet, hogy ismerős néhányunk előtt, egyszer egy csúf kis törpe bekerült a király palotájába a tükörterembe. Nevetve nézte, hogy a négy tükörből milyen idomtalan torz madár ijesztő néz feléje. Egyszer aztán azt vette észre, hogy tulajdonképp mind a négyező mása. Megismerte saját magát és megszakadt a szíve. A látomás nem bírta el. Nos, van ilyen fájdalmas tükörbe nézés minden ember számára. Amikor az történik valami Zákeussal, hogy Jézus csendesen belép a küszöbén, és szeriden ránéz. És ebben a szállalomnak és szeretetnek sugárzó fényében megpillantja Zákeus saját magát. És meg kell gyűlölnie, hátat kell fordítani mindannak, amit eddig csinált. És akkor fölemelkedik az önző társadalom rontó személyiség helyett egy másik, aki a közösségre, a társadalomra áldássá lesz. Egyszerre azokra gondol, hogy a kit fosztott meg, kit rövidített meg. És parancs nélkül teszi, mert a szíve mássá lesz. Szembe veszi, számba veszi zsarolásait, hallja azokat, akik miatta panaszkodtak, és ilyen, hogy jóvá tegye mindazt, amit a közösség ellen tett és vétett. És Jerikóban más lett az élet, megváltozott egy kicsit a társadalom, legalább egy vonatkozásban. Az adószedők csapata, hiszen ilyen fő vámszedő volt, és alkalmazottai voltak, most már egy más parancsal járnak, A gyűlölt házból elindul a jóság és az irgalom. A társadalmat és közösséget úgy lehet megváltoztatni, ha benne az egyének átalakulnak. Az idősebbek emlékeznek, de hát az ifjak is, hogy unos untalan mondogatták, de ma is mondják, hogy az egyik rendszer gonosz, kizsarol, a másik rendszer megváltó és megfordítva. Másfajta módon kell felépíteni a társadalmat, emberi közösségeket mondják. Azonban mind jobban azt látjuk az evangéliumból, hogy nem annyira a rendszeren múlik a társadalomnak az élete, hanem a személyeken és az embereken. És amikor Jézus testet öltött, belépett ebbe a nagyszerű világunkba, gondoljunk bele, hogy a rabszolgaság intézményébe lépett be. És ahol befogadták őt ebbe a világba, ott akkor a rabszolgatartó úr és a rabszolga megcsókolták egymást. Gondoljunk Onéziuszra. Krisztus nem arra törekedett, hogy a társadalom külső formáit megváltoztassa. Annak úgyis el kellett jönnie. Zákeusnak nem tanácsolta, hogy ne legyen többé adó úgyi szakértő, fővégrehajtó. De boldogan mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem csak újra tiszta kezű, hanem tiszta szívű emberré lett ez az ember és a körülötte lévők is, attól kezdve a szentségnek a légkörébe kerültek, mert belépett Jézus, az Isten fia, oda, ott volt közöttük. És az Isten gyermekeivé lettek, ő is Ábrahám fia lett. Egy keresztény gondolkodó Zákeusról emlékedve azt írja, hogy jó emberek kellenek erre a világra, tiszta, igaz emberek. A legrosszabb rendszerben boldogabb lesz így a társadalom, mint üres szívű emberekkel a legpompásabb, kiépített társadalmi rendszerben. És amikor Jézus egyénit változtat meg, amikor egy ember megérzi a megváltóját az életébe, akkor ez a közösségen is meglátszik. És végül mindenek fölött a harmadik, az igazi szereplőjét is lássuk meg ennek a történetnek, úgy, mint az egyének és a társadalomnak az urát, Jézus. Azonban, ha megfigyeljük a történelem folyamán is ma is, napjainkban újra és újra azt mondják, hogy próbáljuk csak elvenni az egyén Krisztustól. Mondjátok csak, hogy a vallás magánügy, hogy joga van a gyermekünknek megtanulni a földrajzot, joga van ahhoz, hogy megtanuljon írni, olvasni, joga van ahhoz, hogy megismerje a legújabb számítógépes őrületet, lebutító játékot, de nincs joga az arra, hogy megismerje, merre van Betlehem, hol van a Golgota, megismerje azt a betűt, a Bibliát, amilyen át az Atya hívja ma is az övéit, új életre, üdvösségre lehet jutni, hogy elmondhatom Pállal együtt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jézus nélküli személyek lehetnek lángelnék. Mégiscsak Zákeusok, az életnek a mohó vámszedői maradnak Krisztussal való találkozás előtt. Boldogtalan ember az, akitől elzárják, vagy egy társadalom elzárta az élet urát. Ma tudjuk dílik, különösen nagy nyugati világban, a liberalizmusban mindenből kizárni a kereszténységet, Krisztust. A keresztény ünnepeket, kultúrát ki kell üresíteni, félre kell tenni, mással megtölteni aztán. De aki egy kicsit is elgondolkodik, előbb-utóbb rádöbben, hogy mennyire kiüresedik, kifosztott, bábbá válik közben az ember. És rájön, ha gondolkodik, hogy élő emberi közösség, érző ember Krisztus nélkül nincs és nem létezik. De ahol ő van, ott élet van. Ahol ő áthalad, ott a Bartimeusok szeme megnyílik, újra látta. Ahol ő áthaladt, ami széthullott, ott újra egyé lesz minden. És ahol lemondás volt, ott reménység lesz, jövő lesz. Zákeusok hajolnak meg előtte, és indulnak el oda, ahol segítség kell. Ahol Krisztus élő Úr, ott az átalakított üdvösséget talált embereken át, átalakulnak a közösségek is. És minden esetre a kezdet az, hogy én a vágyakozó ember, másokkal, megjegyzésekkel nem törődve semmit, elindulok feléje, mert látni szeretném őt. Aztán egyszer az ő szavából, az igéből, vagy egy prédikációból meghallom a nevemet, megszólít. És ez tulajdonképpen azt mondják a kezdet, hogy bejön hozzám, még csendesen rám néz. De tulajdonképp, testvérek, ez már a befejezés is. mert amikor megszólított, egy örök szándék lett világossá előttem, hogy van életem, életem van, mert a szívem mélyén ott van Krisztus, őt hordozom, mert tulajdonképpen értem jött nagy szeretettel, hogy megkeresse azt, aki elveszett, aki egy örök szövetség tagja, aki Krisztusra a megváltottja, és adja az Isten, hogy ezt érezzük majd át ezekben a napokban itt együtt. Ámen. Testvéreim, válaszoljunk az ige hirdetésre, énekeljük a harmadik szám ének, a régi, illetve az énekeskönyvünkben a 62-es, a harmadik szám ének harmadik versét, az Isten én üdvességem, erősségem, dicsőségem.
Helyükről felállva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, újra és újra szembesítesz azzal bennünket, hogy ott legbelül a szívünk mélyén egy kicsit mi is zárkósak vagyunk. Még akkor is, hogyha külön állunk tőle, inkább a tömegben lévőnek gondoljuk magunkat. Megvalljuk neked, hogy nem akarunk ilyen zárkósok lenni. Nem akarunk bűnös emberek lenni, hanem hozzád tartozókat, a gyermekeid, a Szent Fiadnak a tanítványai akarunk lenni. Ezért kérjük most hozzád, hogy formálj bennünket belső lelki képpen tanítványokká, Isten gyermekekké. És így ajánljuk most neked ezt a találkozót, ezt a hétvégét, hogy ne tömeg legyünk, hanem tanítványok összessége, gyülekezet, igazi egyház, Krisztus teste. Ugye ez a sok-sok program, amire készülünk, ami vár ránk, ez ne csupán kulturális alkalom legyen számunkra, de mindegyikben megsejthessük, megérezhessük a te jelenlétedet, a te kegyelmedet. Megérezhessük azt, hogy minden egyes nap, ez a találkozó is, azok a napok, amik előttünk vannak most, életünk minden napja, az üdvösség napja számunkra. Így könyörgünk most azokért, akik már itt vannak közöttünk, azokért, akik érkeznek, azokért, akik nem tudnak eljönni. Így könyörgünk református egyházunkért, így könyörgünk magyar népünkért, határon innen is tudunk. Te légy mindannyiunk oltalmazója és megtartója. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi a kenyerünk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. hadd ajánljam figyelmükbe a nap hátra lévő programjait. Először úgy tűnt, hogy ma minden csúszni fog, hiszen 5 órakor szerettük volna kezdeni a vacsoraosztást, aztán 4-6 lett belőle, mert valami áram kimaradás volt. Mistral együttes, ahogyan jött útközben, Török Bálint előtt kifogott egy balesetet, úgy volt, hogy nem érkezik ide 7 órára. De hála Istennek ezek az apró késések behozásra kerültek. Így este 7 órától a Várkertben levő színpadon lesz a Mistral koncert. És este 7 órára szeretettel hívjuk mindazokat a kedves vendégeit a Dunántúli Református Egyházkerületnek, akiket a fogadásra meghívott ide a mögöttem levő Petőfi gimnázium aulájába, ahol egy ünnepélyes fogadást rendez az egyházkerület, a város, a megye és minden más meghívott vendég részére. Kérjük, éljenek, minden meghívottat kérjük, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Ebben a sátorban egy kicsi átrendezés után, hiszen a karton székeket majd elviszik hátra, 8:30-tól táncház lesz, és 8:30-kor a református templom van, ami megközelítőleg 700 méter légvonalban ebben az irányban, de úgy ne próbáljanak elmenni, mert nem fog sikerülni, kicsit kanyarodni kell. Vanus Szavér és a Talamba ütőegyüttes koncertje lesz, Bach jazz, Bach kicsit másképp, amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik már belépőt váltottak, hiszen ez egy belépődíjas koncert. És akik ezt nem tették meg, még megtehetik, akár itt a információs sátraknál, akár fönt a helyszínen. És egy másik érdekes koncert lesz, ez a Kiirtól eltérően egy órával később, nem 20 órakor, hanem 21 órakor kezdődik a Lord együttes koncertje. Többen hallhatták már, mindenféle riportban, interjúban olvashatták, az egyházkerületünk és a szervező bizottság is egyetértett azzal, hogy egyfajta nyitás ez a mai alkalom, ez a 3 nap, és olyan elsősorban a világi oldalról ismert együtteseket és fellépőket is meghív, akikkel az érintkezés kapcsán, az ő hallgató közönségkel való érintkezés kapcsán újabb találkozások jöhetnek létre. Amikor az ember kitárja az ajtót, akkor beenged azon mindent. Bejönnek a szúnyogok, a bogarak, bejön a napfény, bejön a friss levegő. Úgy gondoljuk, az egyháznak is szükséges ez a nyitás, hogy kinyissa, kitárja az ajtaját. Azért vagyunk itt a Várkertben, nem a templomba bezárva, azért vagyunk nyitott szívvel együtt. És élvezzük azt, hogy ezzel a nyitással bizony a friss levegő, az újdonság, az új élmények is bejönnek. És hordozzuk el, hogyha néha más jön be, mint amit mi várunk. Mert a nyitással ez is együtt jár. Így vegyünk részt a mai nap programjain, és tanulmányozzuk a programfüzetünket, és jöjjünk el holnap is, és jöjjünk el majd vasárnap is, egészen vasárnap délutánig. És ha bármi kérdésük van, akkor mindazoknál, akik ilyen narancsárga segítő polut látnak, reméljük, azok nem elfordulni fognak, hanem azt mondják, hogy segíthetek. Vagy itt az információs sátrakban, azt nem mondom, hogy hívjanak föl telefonon, mert sajnos nem lesz idő, hogy arra válaszoljak. De minden segítőnk egy-egy telefonkapcsolat, hogy tudnak majd segíteni. Ennek az istentiszteletnek most a végén, együttlétünk végén az énekfüzet 8-as számú énekét keressük meg. Az énekfüzet 8-as számú éneke a református énekeskönyv 226. dicsérete. A 3. és 4. versét énekeljük. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel.
Hirdetem a testvéreknek az adakozást, a jókedvű adakozót, felek is megáldja az Isten. Itt a kiáratnál és oldalt van persze elhelyezve. Most pedig vegyük Isten áldását. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szent